óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ellenőrizetlen információk összeállítása, banális és hamis, de meggyőző beszédek ismételgetése, gyűlöletkeltő kiadványok hangoztatása nem az emberi történelmet szövi, hanem megfosztja az embert a méltóságától, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. 2024 a magyar áramhálózat korszerűsítés kiemelkedő éve. A kormány 160 milliárd forinttal támogatja azokat a beruházásokat, amelyekben új alállomások épülnek. Folytatódik a meglévők bővítése, és távvezeték fejlesztések is megvalósulnak, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Mavir Kerepesi állomásának bővítési záróünnepségén. Koncz Zsófia közölte, az alállomás bővítéshez kapcsolódik a zuglói távvezeték létesítése, a zuglói és Ócsa közötti távvezeték átépítése és bekapcsolása a kerepesi állomásba. Budapest és Kelet-Magyarország ellátásbiztonsága szempontjából is jelentős előrelépést jelent ez a 13 milliárd forint értékű beruházás, amely 2,5 milliárd forint uniós támogatásban részesült. Ez utóbbi összeget a kormány megelőlegezte, mondta. Emelkedik az úgynevezett nevelőszülői ellátmány havi összege. Az a támogatás, amelyet kizárólag a gyermek étkezésére, ruházkodására, tankönyvre, fejlesztő foglalkozásra lehet fordítani. Jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Fülöp Attila közölte, a nevelőszülői ellátmány jelenleg alapesetben 53.437 forint havonta. Ezt emeli meg a kormány 11.000 forinttal. A növekményt ez év január 1-től visszamenőlegesen megkapják az érintettek. Ez összességében több mint 2 milliárd forintot jelent, tette hozzá. Az államtitkár kiemelte, ez a lépés folytatása a tavalyi ellátmány növelésnek, akkor 25% volt a növekedés, így két év alatt 50%-kal nőtt ez a támogatási forma. A júliusban kezdődő uniós magyar elnökség közlekedési fókuszában a közúti balesetek számának csökkentése és a közlekedés biztonságosabbá tétele áll majd. Jelentette ki az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára Luxemburgban. Csepregin Nándor, aki az uniós tagállamok közlekedési miniszterének tanácskozásán vett részt, sajtónyilatkozatában elmondta, a közlekedés szempontjából Európa nagyjátétele a háború dimenziójában azt jelenti, hogyan lehet a kelet-közép-európai térséget megerősíteni. Hiszünk abban, hogy ez majd az egész Európa javát szolgálja, hiszen hiányzik egy olyan infrastrukturális fejlesztés Kelet-Európából, ami Nyugat-Európában már adottságnak tekinthető, jelentette ki. A tavaly Nobel-díjjal kitüntetett Karikó Katalin biokémikus és Krausz Ferenc fizikus tiszteletére emlékérmet bocsájtott ki a Magyar Nemzeti Bank. A Magyar Nemzeti Bank a két magyar Nobel-díjas tiszteletére 7500 forint névértékű ezüst és 3000 forint névértékű színesfém emlékérmet bocsájtott forgalomba a magyar származású Nobel-díjasok előtt tisztelgő sorozatában. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a budapesti kibocsátási ünnepségen tartott beszédében méltatta a két magyar tudós világviszonylatban is kiemelkedő teljesítményét. Mint mondta, 1901 óta nem történt meg, hogy egyszerre két magyar kap Nobel-díjat, és tavaly először kapta meg az elismerést magyar női tudós. Júniustól új korszak következik a monetáris politikában. Ebben az időszakban a jegybank számára érdemben szűkebb mozgástér áll rendelkezésre az alapkamat csökkentésére, mondta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a monetáris tanács kamat döntését követő online háttérbeszélgetésen. Virág Barnabás közölte, a monetáris tanács megítélése szerint a külső környezetben erősek a kockázatok, ami szűkíti a feltörekvő piaci jegybankok mozgásterét. A tanács előretekintő iránymutatása megváltozott az előző hónapokhoz képest. A legfrissebb iránymutatás szerint folyamatosan óvatosan értékelik a beérkező makrogazdasági adatokat, az inflációs kilátásokat, valamint a kockázati környezet alakulását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten döntenek az alapkamat mértékéről, fogalmazott a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 32 és 37 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A 44. Haláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, uborkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évben, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna, Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epergyemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis vékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi, nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze, ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a 4 felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1,25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epergyemet. Legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos, viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehullatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epergyem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró, olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit együtt, megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt túlmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a Genfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem. Ráraktam, összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így leforpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül se menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük is dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobb, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt. És nekem ez íz lett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszirmos is. Nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vanília rudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm 5 kiló cseresznyét, hát ezt pedig fahéjrúddal és fagyasztott narancssal volondítottam meg, Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasztok. Ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve azt nem turmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát ebbe a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőzött cukrot is, és Gemfix-et is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és az volt az üdítő italunk. Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljebb lefelé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nálam, hogy több ideig van úgy, és akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból, cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm, a kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva, de ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évbe készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg, meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kint egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagban vagy lenvászonban érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát varni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most egy eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.
Mert szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de a legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén, én csak úgy magába hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagykörűbe láttam a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagykörűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben, nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát, ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el, tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálló és pici kis lila virág van rajta, jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tette ehhez, hanem úgy megforta melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha itt mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett. De hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe, olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntőlevet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb oda rakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sóslevet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfőméretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe, vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén bort szór, ezt piacon vetőmagborba lehet vásárolni, de szerintem üzletekbe is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a csavaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is rakni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. A gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a nagyvállalatok és bankok vezetőihez. Adjanak esélyt a fiataloknak és a szegényeknek a munkában. Parolin bíboros. A párbeszéd az egyetlen eszköz a béke elérésére. Interjú a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont római zarándokútjáról. Ferenc pápa a nagyvállalatok és bankok vezetőihez. Adjanak esélyt a fiataloknak és a szegényeknek a munkában. A Szent Atya szombaton fogadta a Vatikánban ügyvezető igazgatók egy csoportját, akik nagy vállalatok és bankok élén állnak a világ különböző részein. Egyre döntőbb szerepet játszanak nem csak a gazdasági életben, hanem a társadalomban és a politikában is. Alessandra Smerilli nővér az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának titkára kísért el az audienciára a csoportot, amelynek tagjai a Laudato Si kezdetű enciklika alapelvei szerint fáradoznak, a fenntartható piaci kezdeményezések kidolgozásán és működtetésén, amelyet 2020-ban a Davoszi Gazdasági Világfórumon indított el III. Károly, akkori walesi herceg. A kezdeményezés az ipar és a pénzügy területén olyan globális célokat tűz maga elé, mint a klíma, a biodiverzitás, a fenntartható fejlődés a kormányok bevonásával. A pápa a delegációhoz intézett beszédében leszögezte.
Le grandi imprese sono soggetti che incidono sulle dinamiche dei rapporti internazionali.
A nagyvállalatok hatással vannak a nemzetközi kapcsolatokra is. Ezért a vezetők döntései sok ezer dolgozót és befektetőt érintenek, egyre inkább globális szinten. A gazdasági hatalom összefonódik a politikai hatalommal. A nagyvállalatok ugyanis nem csupán a fogyasztást, a takarékoskodást és a termelést befolyásolják, hanem ezen túlmenően a kormányok sorsát, a nemzeti és nemzetközi közpolitikát és a fejlődés fenntarthatóságát is. Ez a ti valóságotok, mert benne vagytok, a ti világotok, kezdte beszédét a pápa, majd hozzátette. Ez azonban nem elegendő. Tudatosítani kell, és kritikusan szemlélni, mérlegelni, hogy teljes mértékben tudják gyakorolni felelősségüket, döntéseik közvetett vagy közvetlen hatásaiért. Hiszen ma a gazdaság sokkal több, mint puszta gazdaság. Ezért Ferenc pápa három kihívást állított a nagyvállalatok bankok vezetői elé: a környezetvédelmet, a szegények és a fiatalok felkarolását.
Anzitutto vi invito a porre il centro della vostra attenzione e della vostra responsabilità l'ambiente e la terra.
Mindenek előtt a környezet és a föld iránti felelősségre hívta föl a Szent Atya a figyelmet. Súlyos környezeti válság idején élünk, ami sok tényezőtől függ, beleértve a tegnapi és mai gazdasági és vállalati döntéseket. Nem elegendő betartani az államok törvényeit, melyek túl lassan haladnak előre. Újításra van szükség, elébe menni a jövőnek, bátor és előretekintő döntésekkel, amelyeket aztán mások is követhetnek. A vállalati innováció elsősorban ma közös otthonunk gondozására kell, hogy irányuljon. Ferenc pápa ezután a szegényebbek és a kiselejtezettek gondozásáról beszélt. Nem szabad elfeledkeznünk róluk. Az úgynevezett körkörös gazdaság ma kulcsszóvá vált, ami arra szólít, hogy a selejtet újra felhasználjuk. Amíg újrahasznosítjuk az anyagokat és azok hulladékait, még nem tanultuk meg, engedjétek, hogy ezt a kifejezést használjam, újrahasznosítani, nem pedig leselejtezni a személyeket, a dolgozókat, különösen a legtörékenyebbeket, akiknek a sorsát sajnos a selejt kultúrája dönti el gyakran.
Siate diffidenti verso una certa meritocrazia che viene usata per legittimare l'esclusione dei poveri, giudicate demeritevoli.
Óvakodjatok a meritokráciától, amelyet arra használnak, hogy igazolják a szegények kizárását, akiket érdemtelennek ítélnek, egészen odáig, hogy magát a szegénységet is hibaként róják fel, figyelmeztetett a pápa, majd így folytatta. Ne elégedjetek meg egy kis emberszeretettel, ez túl kevés. A kihívás az, hogy bevonjátok a szegényeket a vállalatokba, erőforrássá tegyétek őket a közjavára. Lehetséges, fűzte hozzá a Szent Atya, majd megvallotta. Olyan világról álmodom, amelyben a kiselejtezettek lehetnek a változás főszereplői. De úgy rémlik, hogy ezt egy bizonyos Jézus már megvalósította, nem gondoljátok? A harmadik tanács, amelyet a pápa a nagyvállalatok és bankok ügyvezetőire bízott, a fiatalok felkarolása. Ma a fiatalok gyakran a szegények közé sorolhatók, hiszen szűkölködnek erőforrásokban, lehetőségekben, jövőben. Ez pedig paradox módon ott is megfigyelhető, ahol nagyon sok a fiatal, de kevés a rendelkezésre álló eszköz, és ott is, ahol egyre kevesebb a fiatal, mint például Olaszországban, ahol nincsenek születések, de eszközök lennének.
Non si apprende nessun lavoro senza l'ospitalità aziendale.
Egyetlen munkát sem lehet elsajátítani a vállalat vendégszeretete nélkül, ami azt jelenti, hogy nagy lelkűen befogadják a fiatalokat akkor is, amikor még nincs tapasztalatuk és megfelelő kompetenciáik, ugyanis minden munkát csak munkavégzés közben lehet megtanulni. Legyetek nagy lelkűek, fogadjátok be a fiatalokat a vállalataitokba, előlegezzétek meg nekik a jövőt, hogy ne veszítse el a reményt egy egész nemzedék, kérte Ferenc pápa.
Parolin bíboros. A párbeszéd az egyetlen eszköz a béke elérésére. Az Ukrajnáról tartott békekonferenciára összegyűlt világvezetőkhöz fordulva, a vatikáni államtitkár megismételte a pápa üzenetét, hogy az igazi, stabil és igazságos béke elérésének egyetlen eszköze az összes érintett fél közötti párbeszéd. A június 15-én és 16-án Svájcban tartott magas szintű ukrajnai békekonferencia záró plenáris ülésén Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár megismételte a pápa meggyőződését, hogy az összes érintett fél közötti párbeszéd az egyetlen eszköz az igazi, stabil és igazságos béke megteremtéséhez. A vatikáni államtitkár megerősítette a Szentszék elkötelezettségét amellett, hogy fenntartsa a rendszeres kommunikációt az ukrán és orosz hatóságokkal, és segítséget nyújtson a lehetséges közvetítői kezdeményezésekben. Pietro Parolin bíboros államtitkár vezette a szentszéki küldöttséget, amelynek tagja volt Martin Krebs érsek, svájci apostoli nuncius, és Paul Butnaru prelátus, a vatikáni államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős szekciójának tisztviselője. A szentszék küldöttsége megfigyelőként volt jelen a csúcs találkozón, elfogadva a svájci államszövetség elnökének és Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek a közös meghívását. A szentszék megerősítette jelenlétét és szándékát, hogy bármilyen módon segítse a diplomáciát és a humanitárius erőfeszítéseket, de megfigyelői státuszának megfelelően nem írta alá a csúcs találkozó záró közleményét. Parolin bíboros beszédében üdvözölte a kezdeményezést, amelyet szerinte Ukrajna gondosan előkészített, amely bár hatalmas erőfeszítéseket tesz az agresszióval szembeni védekezés érdekében, a diplomáciai fronton is folyamatosan dolgozik egy igazságos és tartós béke megteremtésén. A bíboros államtitkár kifejezte meggyőződését a háborút illetően. Döntő fontosságú, hogy továbbra is keressük a konfliktus jó szándékkal, bizalommal és kreativitással történő lezárásának módjait. Parolin bíboros emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa mindig ezt az üzenetet közvetíti, akinek felhívásai különösen a nemzetek vezetőihez azt hangsúlyozzák, hogy az egyetlen eszköz, amellyel a valódi, stabil és igazságos béke elérhető, a párbeszéd az összes érintett fél között. A bíboros megjegyezte, hogy természetének megfelelően a szentszék megfigyelőként vesz részt, különös figyelmet fordítva a nemzetközi jogtiszteletben tartására és a humanitárius kérdésekre. A nemzetközi jogtiszteletben tartását illetően megerősítette. Érvényben van az az alapelv, hogy egyes országok szuverenitását és területük integritását tiszteletben kell tartani. A bíboros hangsúlyozta továbbá, hogy a szentszék nagy aggodalmának ad hangot a háború tragikus humanitárius következményei miatt, és különösen elkötelezett, hogy elősegítse a gyermekek hazaszállítását, és hogy ösztönözze a foglyok, különösen a súlyosan megsebesült katonák és civilek szabadon bocsátását. Kiemelte annak fontosságát, hogy újra egyesítsék a kiskorúakat családjaikkal vagy törvényes gyámjaikkal, és helyzetük bármilyen kihasználása elfogadhatatlan. Ezért Parolin bíboros minden rendelkezésre álló csatorna megerősítését kérte ennek a folyamatnak az elősegítésére. Kifejtette, hogy a Szentszék megfigyelőként részt vesz az ukrán gyerekek Oroszországból történő hazatelepítését célzó nemzetközi koalíció munkájában, és közvetlen kapcsolatot tart fenn mind az ukrán, mind az orosz hatóságokkal azzal a céllal, hogy fokozza az ad-hoc mechanizmusok eredményességét, amelyet az ukrán gyermekek Oroszországból való hazatelepítése érdekében hoztak létre, azt követően, hogy Mateo Zupi bíboros látogatást tett Kijevben és Moszkvában azzal a céllal, hogy megoldjanak konkrét eseteket. A bíboros megerősítette a Szentszék elkötelezettségét az ukrán és orosz hatóságokkal való rendszeres kommunikáció fenntartása mellett. Továbbra is készen áll a Szentszék arra, hogy segítse a lehetséges közvetítői kezdeményezések végrehajtását, amelyek minden fél számára elfogadhatóak, és az érintettek javát szolgálják.
Interjú a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont római zarándokútjáról. A múlt héten, június 13-ától szerdától a hétvégéig Rómában tartózkodott a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont 8. osztálya, hogy általános iskolás tanulmányaik végén egy római zarándokúton ismerkedjenek a katolikus egyház központjával és történelmi emlékeivel. A diákok két tanáruk kíséretében felkeresték a Vatikáni Rádió magyar tagozatát, melynek végén egy tanár és egy diák, Svajcsik Lajosné Bernadett és Tófalvi Balázs mesélte el frissen szerzett élményeit.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Svajcsik Lajosné Bernadettet, aki már többször volt itt nálunk, és egyik diákját, Tófalvi Balást, akik egy 20 fős zarándokcsoport keretében érkeztek Rómába, és most éppen ismerkednek Róma hitének tanúbizonyságaival. De ti kérdezlek, hogy mi a sajátosság ennek a mostani zarándokútnak?
Mindig, amikor 8. osztállyal végzünk, akkor úgy érzem, hogy azt, amit úgy tanultunk egyháztörténelemből, sok-sok egyéb ilyen hittanórákon, hogy azt megmutatni, hogy ez valójában hol és hogyan történt. És pont az egyik kislány mondta, hogy olyan érdekes a számára, hogy most azt érzi, hogy amikről tanult, ami számára szinte csak mese volt, az itt van is valóság. És voltunk most a Szent Péter téren, Szent Péter sírjánál, megyünk a katakombákhoz, ahol meg az ősegyházban a mártíroknak a vére alapozta meg azt, hogy egyáltalán most mi itt vagyunk, és ezt megtehetjük. És ezért mindig el szoktam hozni a 8. osztályomat ide Rómába.
Ők vannak 20-an.
Igen, most ők 20-an vannak.
Összesen 20 fős az osztály?
Igen.
Az nagyon jó. Nem jó, hogyha túl sokan vannak, mert akkor sokkal több idő jut egy-egy gyermekre, nem?
Igen,
egyébként. Mit gondolsz erről, Balázs? Jobb így, hogy csak kevesebben vagytok?
Igen, sokkal jobb, hogy így 20-an vagyunk, nem nagyon sokan.
Mi az, ami neked eddig Rómában megtetszett, és a legjobban tetszett?
Hát most a Szent Péter Bazilika nagyon tetszett nekem, azon kívül igazából minden tetszett a eddigi római úton.
Igen, nem véletlenül vagy te itt most a stúdióban, hiszen van neked egy sajátos titkod, amit már megosztottál a családban, meg az osztályban is, tehát akkor végül is mi is beszélhetünk róla. Nagyon örülnék, ha megoszthatnád a kedves hallgatóinkkal is, vagy te személyes titkodat.
Én ugye 11 éves koromban gondolkoztam, hogy papi hivatással folytassam a tanulmányaimat.
És tehát éreztél egy hivatást, hogy Jóisten hív erre?
Igen, éreztem.
Tudnál mesélni erről picikét konkrétabban valamit?
11 éves koromban szentmisén voltam vasárnap, és ott így megéreztem, hogy mi lenne, hogyha én lennék az oltárnál, mint atya. És akkor így ezen elgondolkoztam, és így megéreztem a papi hivatást.
És ez megmaradt benned, és aztán később ismét érezted, amikor megint vasárnaponként szentmisén voltál?
Valamikor éreztem, legtöbbször éreztem, igen.
Most 14 éves vagy, azóta 3 év telt el, és azóta ez a hivatás, mint egy kis pici kis csíra, mint egy kis pici kis növényke, erősödött 3 év alatt?
Erősödött, igen.
A családod segít ebben?
Igen, igen.
És az iskola?
Az iskola is.
És az a római zarándokút?
Ez főleg.
Miben segít, amit eddig megéreztél? Szent Péter sírjánál láttál, jártál.
Megéreztem, hogy kevés a pap. Ezt mindenki tudja, és én megértettem ezt, és
te kész vagy erre.
Én kész vagyok erre.
És bízol abban, hogy a Jóisten, aki meghív, ugye hivatás csak jó, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, hogy akkor aki meghív téged, az meg is fog téged tartani.
Igen.
Tehát emiatt nem is kell annyira aggodalmaskodnod, hogy jaj, hogy én hogyan, mint nem az a fontos, amit te tudsz, hanem sokkal inkább a mi hitünk fontos, hogy ő engem meg tud tartani, mint ahogyan az anyuka téged megtartott, amikor kis picike voltál, majd a mennyei atya, meg az ő fia fog téged megtartani, ha megőrzed ezt a szép hivatást. Nagyon köszönöm, de itt kérdezem még ismét, hogy mi a további programotok?
Most megyünk majd a katakombákhoz, és ott megnézzük azokat a kápolnákat, a keresztény jeleket.
Melyik katakomba lesz ez?
A Kalisztó, San Kalisztó, és a San Sebastiano.
Mind a kettő?
Mind a kettőt,
úgy közel vannak egymáshoz.
Igen, igen. És ott az örömutat is végigjárjuk köztem.
Igen, igen. És akkor még mi az, ami még itt Rómában jelentős pont?
Hát először is ez a bazilikákat, a 7 bazilika közül 4-et, mert hogy viszonylag rövid időre jöttünk, és a legfontosabbakat szeretnénk, a Szent Péterben voltunk, a Lateráni bazilikába szeretnénk elmenni, Santa Maria Maggiore-ba, és...
Sefalakon kívüli Szent Pálba.
Igen.
A negyedik, igen.
Igen, és akkor megnézzük a pápákat fönn a falon körbe, hogy...
Igen, pápák arcképcsarnokat lehet úszopa fölött
látni. Így van, igen, és azt is megnézzük, hogy a lélekek azt is lássák, hogy hogyan növekedett a mi egyházunk.
Hogyan fogadta az osztály, az ők osztálytársai Balázsnak a döntését?
Ez érdekes volt, mert volt, aki azt gondolta, hogy viccel. Volt, aki viszont nagyon...
Mikor jelentetted be, Balázs?
Egy éve.
Egy éve. Tehát 2 évig hordoztad magadban. Nagyon jó vagy. Nem is kell mindig mindent elmondani. Várni kell vele. Először, hogy mit titkunk az Úristennel, aztán később. Igen.
Igen, akkor, mikor már erősödött benne, és beszélgettünk, és nagyon sok helyre igyekszik Balázs elmenni, ahol egy kicsit a papi életnek a mindenféle részeit megismerheti, tehát hogy ne úgy ugorjon bele, gondolom, hogy azt se tudja, hogy mire vállalkozik, hanem hogy tényleg úgy látom, hogy tudatosan készül erre, és hát én nagyon imádkozom érte, hogy sikerüljön, illetve hogy az Úr Jézusnak az akaratait, vagy Jóisten akarata teljesüljön.
Régen nagyon sok egyházi iskolája volt az egyházunknak, most is hála Isten Magyarországon elég sok van, és a legtöbb papi hivatás korábban onnét került ki. Ilyen korban az én idősebb jezsuita rendtársaim döntő többsége a jezsuita rend egykori, még talán a háború előtti iskoláiból kerültek ki. Úgyhogy az abszolút normális jelenség volt akkor, hogy a Jóisten már fiatal korunkban megszólít bennünket, aztán ő a szűzanya segítségével ápolja a hivatás bennünk. Én a kedves hallgatókat arra kérem, hogy ezt a hivatás palántát, ha szabad így nevezni, a Balázsnak a hivatását imádsággal kísérjék, és aztán bízzuk a Jóistenre, legyen meg az ő akarata. Köszönöm a beszélgetést, további áldott római jelenlétet kívánok nektek.
Nagyon szépen köszönjük, mi is köszöntünk mindenkit.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértes Aljai László beszélgetett a Szent II. János Pál pápa iskola központ római zarándoklatának tagjaival. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Harangvirág. Harangvirág, harangoz, hallgatom. Szeretnék boldog lenni egyszer, boldog lenni, nagyon, nagyon. És nem leszek, ha nem igyekszel. Most süt a nap, kék csoda vagy harangvirág, illat, zene a kelyhed, ha van. Őrjítő titkodat most fúd rám, reszkesd el, most énekeljed. Jaj neked, ha most legurul a nap, és kék szépséged áhítat a lusta, meg nem rezzenti holt szirmaidat többé az Isten semmi angelussa. Fagyott virág, majd állasz a tetőn az özvegyerdő barna bánatában, a hideg felhők alatt reszketőn. Sírnál, de hangod nem talál utánam.
Tóth Árpád Harangvirág című versét Kézdi György mondta el. Tóth Árpád 1886-ban született Aradon. Gyermekkorát Debrecenben töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte a lapnak, 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, mikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, és a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartani a családot. Felhagyott tehát tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, és a debreceni független újság színikritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 13-ban, mivel ismét anyagi nehézségei adottak, Pestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 18-tól 60-i Lajos újságjának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője. 21-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928-ban hunyt el Budapesten.
Imája.
Dicsőséges Szent Háromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. Támogass testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos, tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülethessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörög érettünk. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.